Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csütörtök reggelén krizmaszentelést tartottak az Egri Bazilikában, mely alkalommal az egyházmegye lelkipásztorai megújították papi ígéreteiket. A szentmisén nagy számban voltak jelen bérmálkozásra készülő fiatalok is. Ternyák Csaba egriesek a szentmisek kezdetén hálát adott a jelenlévő fiatalokért, akik a bérmálás szentségének felvételére készülnek, s az őket elkísérő papokért és hitoktatókért is. Szentbeszédében a főpásztor arra emlékeztetett, Jézus küldetése ma is folytatódik az egyházban, különösen a papság és az eukarisztia alapításának napján. Kiemelte, hogy a szentségek nem csupán jelképek, hanem olyan hatékony jelek, amelyek által a Szentlélek valóban működik és kegyelmet közvetít a hívek számára. A megáldott szent olajok az egyház életének fontos eszközei. Ternyákiesek hangsúlyozta, a keresztség által minden hívő részesedik Krisztus királyi papságában, ugyanakkor egyesek különleges meghívást kapnak a szolgálati papságra. A bérmálkozásra készülő fiatalokat arra bátorította, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait, és merjenek válaszolni Isten személyes hívására. Hozzáfűzte azt is, a Szentlélek teszi élővé és hatékonnyá az egyház életét, és segíti a híveket abban, hogy mindennapjaikban is tanúságot tegyenek hitükről. Ezután a lelkipásztorok megújították papi ígéreteiket, miközben közösen imádkoztak azért, hogy hűséggel, örömmel és kitartással szolgálják az egyház közösségét. Nagy csütörtökön este az utolsó vacsora emlékére a szentmise 18 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bazilikában, melyet a főpásztor mutat be. Ez előtt 18 órától Jeremiás síralmaira várják a híveket, míg nagypénteken 15 órakor kezdődik az Úr szenvedésének ünneplése, ezt 14 óra 30 perctől kezdődő Jeremiás síralmai előzi meg. A húsvéti vigília szertartása feltámadási körmenettel 20 órától lesz nagy szombaton az Egri Bazilikában, míg a húsvét vasárnapi érseki szentmise 10 órától kezdődik. Minden szertartást élőben közvetít a Szent István Rádió is. A nagybőjti időszak kegyelmi alkalmaként kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fiataljai. A program zárásaként a szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a központi témához, Assisi Szent Ferenc életpéldájához kapcsolódva szólt a jelenlévőkhöz. A főpásztor homíliájában felidézte saját hivatáskeresésének időszakát, amikor Assisi Szent Ferenc életéről olvasva egy mélyen megérintő gondolattal találkozott. Az Istennel való találkozás útja sokszor nem kiszámítható, hanem a teljes bizalom lépése. A döntés gyakran olyan, mint beleugrani a szakadékba, elengedni saját terveinket, és elfogadni, hogy Isten akarata vezesse életünket. Bemutatták a Velemi Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ első épületét. A velemi egykori avarszálló egyik épületének bontását követően a Szombathelyi Egyházmegye 64 gyermek és 4 felnőtt fogadására alkalmas diákszállót építtetett. A tanulóknak 16 darab 4 ágyas szoba, a felnőtteknek 2 darab 2 ágyas szoba áll majd rendelkezésükre. Köszöntőjében Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, a keresztény közösség számára a templomok mellett fontosak azok a helyek is, ahol fiatalok és családok a legfontosabb értékekkel találkozhatnak. A táborhely akár pedagógus továbbképzéseknek is adhat helyet egész évben. Eltávolítja a hidakra kihelyezett választási plakátokat a Budapest közút. A hidak esetében általános szabály, hogy azok bármelyik szerkezeti elemére semmilyen idegentárgy nem helyezhető el. Új gyárat épít Jászárok szálláson a légtechnikai berendezésekkel foglalkozó Weger Hungária Kft. A külgazdasági és külügyminiszter azt közölte, a csaknem 9,5 milliárd forint értékű beruházást több mint 1 milliárd forinttal támogatja a kormány. Végül az időjárásról, tovább növekszik délfelül a fátyol felhőzet, szűrt napsütésre számíthatunk, de egyre több helyen képződhet komoly felhő, és erősen megnövekedhet a felhőzet. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 12 és 19 fok között valószínű, estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Utolsó vacsora. Irodalmi összeállítás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Utolsó vacsora című irodalmi összeállításunkat hallják. Ma a csend beszél hozzánk. Nagy csütörtök van. Az utolsó vacsora, az utolsó közös pohár, a lábmosás alázata és a Getsemáné kert magányos éjszakájának napja. Ez az a pillanat az évben, amikor a szeretet és az árulás egy asztalhoz ül, amikor a kenyér megtöretik, és a sorsunk ott, az olajfák árnyékában eldől. A költők megkísérlik kimondani a kimondhatatlant, a nagy csütörtök lelki vívódásait is. Olyan műveket válogattunk ma önöknek, amelyek nem csak a történetet mesélik el, hanem a szív lüktetését is, a félelmet, az odaadást és a néma várakozást. Engedjük, hogy ezek a sorok most ne csak a fülünkig, hanem a lelkünkig érjenek. Figyeljünk együtt a törékeny emberre és az áldozatkész Istenre. Tartsanak velünk ebben a meditációban.
Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felől a fuvalom hűsen, szomorún a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécsvilágra. Péter zokog és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében mély tengerek derűs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.
Görgei Gábor, egy vacsora anatómiája. Ő pontosan meg nem nevezhető, illetve bárminek nevezhető minden névteli találat, mert ő van abban is, ami nem ő. Azaz, ami nem ő, az is ő. Minden tárgy és minden személy végül ide visszavezethető. Ő mielőtt, még nem tudni mielőtt. Csak a várakozás, mint egy fontos sajtókonferencián, újságírók és tanítványok ajaklesése, hogy vajon mielőtt ez a, mielőtt önként, nem elővezetés terhe mellett, habár a hatalom rítusa szerint hagyta ezt is lejátszódni, az elfogató parancs évezredes konvencióját, a pribék bujócskát, az érdekképviseleti szervek ideoteológiáját, a segítségére szorulók szadista bahanáliáját, de csak azért, mert hagyta, azaz önként átadta. Mit? A bűnjelet? Az ellenséges megbizatás bizonyítékát? A kémeszközöket? Vegyszerrel írott jelentéseit? Kétségtelenül történt valami, ha egyszer átadta, de mit? Átadta magát. Nem titkos írást, sem titkos leadót, se fegyvert, hanem mindent, amije volt. Corpus misti delicti. Ott, helyben, magát a szenvedésre. De Kín halálának elemeit, ha valaki formába képes önteni, ki lehet az? Ki sírás közben lázasan keres logikát a történet átláthatatlan káoszában. Sőt, használható jó tanácsokat osztogat, míg a beleit ráncigálják. Mindent megad, ami dukál a szenvedésnek. Szent. Mondjuk így. Egy név ez is annak, aki megnevezhetetlen. Aki a sejtések vacsoráján, az alattomos nyitány pillanatában, amikor a láthatatlan karmester beint, a másnapi émegés előérzetében, midőn a házi orvos közölni fogja, rák. Még akkor is szent és tiszteletre méltó, mint egy prófétai agg. Holott fiatalember arcán meg-megrebben a teleológikus rettegés előárnyéka, valahányszor megmunkálható és illeszthető deszkafát lát lehetséges szálkáival, de azután újra fegyelmezett. És tiszteletre méltó kezébe vette, mint a sebész önmaga szövettani metszetét, a testéből kihasított kenetet a tárgylemezen, a világburjánzás jeleivel. Kezébe vette a kenyeret, e vértelen húst. Megtörte, és mintha csontok ropogtak volna benne, a kenyér inai rostjai erei szakadtak gyengét szorításában, ahogy megtörte, tanítványainak adta. A tanácstalanul várakozóknak, kik nagyétvágyúan neki szerettek volna látni végre az evésnek, de ma valahogy minden más. Valami lóg a levegőben. Ő is körülményesebb a kelleténél, és az ünnepélyes halk szavakba belekorgó gyomornál nincs kínosabb. Márpedig ő tanítványainak adta, majd hálát mondott. Nem azért, hogy ezt is megúszta, ébbőrrel kievickélt, ellentétben másokkal, hihi, a kataklizmából, írháját ajnározó öröménekkel, a mindent elhárító és mindenható nagy radar ernyőért, nem azért, hanem a csapásért, mely közeledik. Hálát mondott, és így szólt, tagoltan, pániktalan szavakkal, eltitkolván a rettegés verejték szagát, pedig már hátgerince tövéből lassan húzódott föl az agy felé a sivatagi tetovált varázsló gajdolása, de ő visszazavart a lukaiba, és így szólt. Vegyétek, amíg venni lehet. Az alkalmat ne szalasszátok el, ne várjatok, mert a kiürült tálban összegyűlnek majd az elkésett kezek, és az ürességben összezsúfolódnak, nyüzsögve és csevegve, mint egy követségi fogadáson, ezért most vegyétek és egyetek ebből. Kialvatlan konyhalányok átlényegült dagasztásából, kétségbe esett hajnalon, a magasságba földerengő pékség testmelegéből. Oldódjatok! És egyetek ebből mindnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki, vagyis hogy kivétel nélkül, már mint ti, mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, numerus clausus, nincs. Igen, mindnyájan, mert ez az én, nem tudom pontosan idegen anyag tulajdonképpen, mégis enyém, hát meg kell szoknom, nem volt könnyű, de végül sikerült. Persze, mostanra sikerült, hogy meg kell válnom tőle. Ez mindig így van, ennyit már megtanultam itt. Megválok tőle. Mert ez az én testem. Erről most semmi többet, igen. Megszoktam, de a véleményem azért megvan róla. furcsa szerzet, például ott a pusztában, amikor... De ne is beszéljünk róla, elég annyi, majdnem megcsúfoltál, megbizony. Testem, mely értetek, csak is értetek, az az ükunokáitok végtelen láncolatú ükunokáiért, mert minden jövendő kromoszómát is belekalkuláltam az évezredekbe, övék az eledel. Mely értetek adatik. Nem azért, mert így adódik, nem adagolva, és nem is addig, ameddig a lelki takaród ér, s nem adomány adogatásként, és adósságot sem lesz belőle, ha elfogadod, hanem egyszerűen így, adatik. Csönd. A vacsora után elmozdult Belek földtani képe, falvak, városok, összedobált romhalmazai, világ átrendező emésztés fölött, sötét égbolton a hold ostya úszik lassan át. A vacsora után ugyanígy, pontosan ugyanígy, nem volt láb, mely odébb lökte az asztalt. Nem mozdultak el a tálak. A kéz ugyanonnét indult ugyanoda. A légi folyosó az asztal peremétől, a kezdettől a célig nem változott. És ugyanaz a kéz volt. Sejtek, toxinok, meszesedések folyamatában a relatív perc évmilliói mit műveltek ott? De mondjuk, ugyanígy kezébe vette, mint föntebb ismétlés, kezébe vette a kelyhet. Meg annyi múzeumi darab egyszerű ősét, az is lehet, hogy fakupát, hordó illatút, mely megszívta magát borral örökre, vagy tűzre nem vetik, mint test a vérét, a beleivódott nedvet és illatot. Lám, ha ötvös remekből egyszerűsítjük, tulajdonképpen bonyolultabbá tesszük. A kelyhet, majd ismét, ezek az ismétlődések, mintha mindig minden ugyanaz volna, holott soha semmi nem ugyanaz, de mindig kísért a kísérteties, egyszer már láttam félálom állapot. Mert valahol valami, valamikor, mintha újra meg újra. Majd ismét hálát adott. Azt, amit adhatott. A kizöldült belső sivatagból, és, igen, és. Világkapocs összetartozások édesded ésjei. Gyermekek boldog ésekkel hadaró egymondatúsága. Ez a minden mindennel összefügg, grammati metafizika. Lényeg és időrend madárnyelve. És így szólt. Ahogy ő is várta volna, hanem ő hozzászólnak. Kiszomjazottan valami fontos tartalomra. De most egyedül hagyatva a magány holt tájain, így szólt. Vegyétek! Megint ugyanaz a vegyétek. De azóta mennyi mindent bejártam. Messzire jutottam, önmagamra mért világűrnyi, egy helyben zarándok utamon. De ismét csak ennyi, hogy vegyétek, és igyatok ebből. Itt most nehéz lesz jó ízűt húznotok a vacsorára. Nem alkalmas a pillanat, tudom. Le kell öblíteni azt a valamit, mely ezúttal fekete tintahalként csapkod a gyomrotokban. Ez nem a megtört kenyér, ez valami régebbi étek ott. Mondom, igyatok ebből mindnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki. Vagyis, hogy kivétel nélkül, mármint ti mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, numerus clausus, nincs, igen. Mindnyájan. Mert ez az én... Tulajdon viszonyaimmal mindig is zavarban voltam, mert az, hogy mi az enyém és mi nem az, átélni igazán nem tudtam soha. Számomra a teremtés gazdagságában a legboldogítóbb a kifosztottság tökéje. De azért mondom, hogy mert ez az én vérem kelyhe. Lehet lelet ez is a mindenség laboratóriumában kielemzett misztikus arány. közvetlenül mégis anyai örökség, kis-ázsiai táplálkozáshoz és éghajlati körülményekhez alkalmazkodó vörös és fehér test összetétel. Ez lenne a vérem kelyhe, mely értetek. Értitek? Értetek, kiontatik. A megtöretés, a kiontatás, szavak csak. De akkor, ama pillanatban jaj, megmutatja a test, hogy mi a test. Mi legyőzhetetlen hatalom, a gyengesége. De majd csak megoldom valahogy. Ha kiontatik a bűnök, persze jó volna tudni, mik ezek, hiszen a vétkezés árfolyama koronként változik. Mindig más a főbűn, és az egykori főbűn ma érdem. Csak hogy az erkölcsbörze jegyzői nem érdekelnek. Az én mércém, hogy boldogok, akik sírnak. S nálam nem a törvény számít, hanem az én egyetemes részrehajlásom a bűnök bocsánatára. Szünet. Mindenki iszik, aki tud. Majd ezt cselekedjétek. Semmi mást. No meg csak annyit, amennyi belőle következik. Csak ezt cselekedjétek. Az én emlékezetemre. Egyébként nem kell sem sírkő, sem panteon. Ki rám gondol, attól elég egy kavics láthatatlan síromon. Gyida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, s a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indul végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csurogtak gyűrött arcomon.
Bárdosi Németh János, Olajfák hegyén. Még a tanítványok hű szemekkel őrizték fénylő mozdulatodat, merész homlokot fényét itták bátran. Körül susogott a csönd, zizzent fákon a friss levél. Legenda voltál, csak sötét szemed ibolyás rezdülése rebbent, titkot takart, mit egyedül neked mutatott meg a végzett angyala. A keresztjele izzott már vörösen, alvat vérrel és komor szegekkel. Tudtad, hogy az embernek fia így lehet Isten? Szárnyas gondolat. S a homlokod, mint megfeszített íj, pattant, feszült, a vértől gyöngyözött. Aztán, ahogy a hajnal kilobbant, láttad az utat, melyen menni kell majd, vonszolni tested vad kínok alatt. Akkor a lélek szárnyakat kapott, oly könnyű lettél, bátor és erős, s magad bíztattad Júdást, aki félt, hogy a testedet a törvény töltse be, s te is betöltsd az atya szavát.
Rónai György. Olajfák éjszakája. Szállj le, éjszaka, szállj! Szenvedés éjszakája, hűtlenség éjszakája, gyötrelem éjszakája, irgalom éjszakája. Takard be lepleiddel a földet, borítsd rá fekete lepedődet, minden kínokra vond rá szenfedődet, függönyözd el a verejtékezőket. Szállj le, éjszaka, szállj! Fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszakája. Akik a házban ülnek, a lámpa fénykörében, terített asztal mellett ülnek és lakomáznak, eszik a lakoma testét, isszák a lakoma vérét, s a lámpa fénykörében nem látszik a sötétség. Akik a házban ülnek, azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, éppen csak egy araszt nyit, csak hogy a bűn kiférjen. Fejét leszegve surran, vállát behúzva lépked, Júdás, nem én vagyok, nem én. Nem én nyúltam a tálba, nem kezem volt kezével, nincs is kezem, levágták, hiánya vár a pénzre, nem én alkuttam érte, vérdíjat életére, nem én vagyok, nem én. Akik a házban ülnek, nem is látják osonni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába. Júdás, nem én vagyok, nem én. Résén az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába, a szíve hasadékán. A tőr ütötte résen, kés vágta hasadékon, kilép az éjszakába, utána vérszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Utána fényszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. Fák mögé bú a fénytől. Júdás, nem én vagyok, nem én. Fától fáig lopakszik. Júdás, nem én vagyok, nem én. Utána vérszivárog. Júdás, nem én vagyok, nem én. akik a házban ülnek, lakom a melegében, a lámpa fénye mellett. Azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj. Árulás éjszakája, Júdás, nem én voltam, nem én. Hűtlenség éjszakája, Péter, nem én voltam, nem én. Azok nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, fekete éj homálylik az ajtó négyszögében. Mennek az éjszakában, olajfalomb ezüstben, fájdalom éjszakája, irgalom éjszakája, csak egynek nem adatik irgalom. Csak egytől nem múlik el a pohár. Arccal a kőre rogyva, olajfalomb ezüstben, homlokával a sziklán, halálos szomorúan. Világtalan magányban, kegyetlen kőtenyéren, világ fölé emelve, olajfalomb ezüstben. Míg lent aludt a három. Nem én voltam, nem én, egy kődobásra tőle. Nem én voltam, nem én, horkolt a fűbe dőlve, hanyatt a puha fűben, Péter, János, Jakab, nem én voltam, nem én. Egy kődobásra tőle, olajfalomb alatt. Hanyatt a puha fűben aludtak, álmodoztak. Nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat, míg arccal kőre rogyva, kegyetlen kőtenyéren, olajfalomb ezüstben ázott az Úr a vérben. Világ fölé emelve, kegyetlen kőtenyéren, kereszt van őtt előtte, kopáran és keményen. Olajágon tövis nőtt, keserves koronának, vesszőt hajtott a cserje, testét megostorozni. Tenyerek kérgesedtek, és öklök ólmosodtak. Nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat, mert ez volt az az óra, mikor eláll a világ szívverése. Ez az az óra, mikor az őrség elalszik a strázsán. Ez az az óra, mikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány. És mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen mire fölfeszítsék az Istent. Mi vagyunk azok a hősök, akik a szolga fülét levágják, de kakasszóra a főpap udvarában megtagadják az Istent. Mi vagyunk azok az őrök, akiktől ellopják a várat, akiktől feltörik a pincét, kirabolják a pajtát, elorozzák a kincset. Mi vagyunk azok az ácsok. Mi vagyunk azok a hősök. Mi vagyunk azok az őrök. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Aki a fűben alszik, nem látja lenn a völgyet, ahol a kardok égnek, a fáklyák hömpölyögnek. Poroszlók pora felhőz, csatlósok szíja csattan, álnok csókok csobognak a vérivót patakban. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Karddal jönnek, doronggal, mint egy gonosz tevőre. Még egyszer térdre roskad, arccal borul a kőre, vérverejtékben ázik. Azon a kőtenyéren, világtalan magányban, lépkedni kezd az éjben. Legyen hozzánk irgalmas az Isten. Nem bírtunk fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Bírjunk veled maradni, ha szíjak záporoznak. Legyen halotti ágyad a szívünk sziklasírja, s támadj föl harmadnapra, ahogyan megvan írva.
Sík Sándor, Péter sírása. És lőn, hogy a kakas másodszor szólala. A csarnokban nevettek a római vitézek, visszhangzott szavuktól a főpap udvara. És megfordult az úr, és az ő szemébe nézett. És akkor minden elmúlt, és minden elmaradt, és minden elmerült hideg nagy messzeségben. A szolgák és vitézek, fegyveresek és falak, és nem volt semmi többé, csak az a szörnyű két szem. Csak az a könnyes két szem. És nem volt semmi más, csak ő volt, és a Krisztus, és a villanás, melyen az örök titkok minden rejtelme rezgett, melynek zengő villáma szegény szívére hult, s lőn, hogy az oszlop mellett Péter megtántorult, és eltakarta arcát, és halkan sírni kezdett.
Török Gyula. Csütörtöktől péntekig. Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Máté evangéliuma 26.34. Az éjszaka olyan fekete volt, mint az írástudók korom festéke, és olyan csípős, mint a mustármag. Ama názáreti Jézust, aki új hitet hirdetett, és oly nagy sokaságát gyűjté maga körül a hiszékeny tudatlanoknak. Már elvitték Kajafás főpaphoz, hol egy alacsony szobában az írástudók és a fiatal életet irigyelő vének már egybegyűlének vala. A názáreti fakószőke haja, napégette arca és veres szakálla eltűnt az ajtóban, és az ajtó becsapódott utána. A szolgák, poroszlók, kíváncsiak és tolvajok, akik fustélyokkal, fügykösökkel, ütő és nyúzó szerszámokkal voltak fölfegyverkezve, kívül maradtak. Egyikük a papi szolgák ruháját viselte, és fehér rongydarabokkal nyomogatta a fülehelyét. Nyögött, síránkozott, sziszegett a fájdalomtól.
Legalább beeresztenének, hogy látnám a végét is.
Az ember elveszti a fél fülét, mint valami férges kutya, aztán még ki is rekesztik a mulatságból.
Ne pityeregj, Málkus, mondta egy fekete pofájú, akit sok tolvajlással gyanúsítottak már. Ne sajnáld a fél füledet, elég nagy a másik. Ami oda bent folyik, az nem nekünk való. Csűrés, csavarás, csak nyargalnak a szavakon, mint a szamáron szokás. Megtudunk úgy is mindent, holnap lesz az igazi mulatság. Ezt biztosan kiszögezteti a helytartó, mert nagyon sok embert elbolondított.
Málkus megvigasztalódott egy kicsit, és bejjebb hívta a fustélyosokat.
Gyertek, kiáltott feléjük, gyertek egy kicsit hátrább az udvarba. Rakjunk tüzet, és várjuk meg a végét. Éjfélnél előbb úgyse végeznek vele, mert nagyon ravasz ember, érti a módját a beszédnek.
Bejjebb vonultak, tüzet raktak, és letelepedtek valamennyien. Csöndesen elbeszélgettek. Mondták, hogy nem illő dolog, ha a csepűhajú názáretihez hasonló tudatlan emberek belékontárkodnak a bölcsek dolgaiba. Egy szőke római katona pedig szitkozódva recsegte a barbár judeaiak fülébe, hogy ilyen bolondosak csak itt akadhatnak ezen a gyalázatos földön. És az, amit a názáreti hirdetett, izgatás a császárság ellen.
Ugyanekkor egy csapzott hajú, kócos szakálló ember lapult a főpap kerítéséhez. Piszkos tarka köntöst viselt, mezít láb volt, és egész külseje elárulta, hogy távolabbi vidékről való parasztember. Egy ideig hallgatózott, szemlélődött, de aztán besomfordált a kapun, és mert nyilván látni akarta ő is a mulatság végét, szép lassan a tűzhöz lépegetett. Éppen a római mellé került, a császár dicső zsoldosa pedig arrébb húzódott.
Ölni se lehet már a tetvesektől, káromkodott. Kitúrják az embert a héjéből a bélpoklosok. Hét mindenki ilyen orcátlan.
Most már a kockajátékról folyt a szó, és a fekete pofájú tolvaj azt magyarázta, hogy ha csak háromszor perdíti meg az ember a követ, úgy esik vissza, ahogy feldobták. A római zsoldos nem hagyhatta szó nélkül.
Te akarsz beszélni a csalásról, te sündisznó! Gyere el egyszer közénk, majd meglátod, hogy kell kockázni. A kövér kapitány, akit úgy hívunk röviden, hogy Bikacsek, kilencszer dobja ki neked egymás után a kilencet.
Ült köztük egy hajlott orrú borostás, halványképű sovány férfi is, aki mindig gyomorrágásban szenvedett, és akit Iskariótnak vagy Júdásnak is neveztek. Ez az Iskariót még jobban összegörnyedt, mint máskor, és izzadt tenyerében ezüst pénzeket számolgatott.
1, 2, 3, 4 haladt végig körmével a pénzdarabok bordáján.
9-et, kiáltott a fekete pofájú. Na hát, azt nem hiszem. 3-4-szer én is megcsinálom, de 9-szer egymás után nem lehet. 9-szer, meg 10-szer is kidobja, ha mondom, ordított a katona.
7, 8, 9, 12,
mondta magában a gyomorrágásban szenvedő, aki összezavarta a számadást, és megint előről kezdte az ezüst pénzek bordáit pattogtatni.
1, 2, 3.
E pillanatban nyílt az ajtó. Mindnyájan oda néztek, de csak egy árus jött ki. Egy árus, ki a templom előcsarnokában szokta dicsérni portékáit.
Gyere ide!
Kiáltottak felé a tűz mellől. Hogy kerültél be?
Tanú voltam a törvénytevésnél.
Mit csinálnak oda bent? Mit mondtál nekik?
Azt, hogy a názáreti ellensége a régi hagyományoknak, és árt a kereskedelemnek. Ki akart kergetni bennünket a templom előcsarnokából? Pedig ha a kereskedőt kikergetik, akkor ugyan ki fogja fizetni az adót?
A gyomorrágásban szenvedő megint összezavarta a számlálást.
17, 17, 17,
hebegte, aztán újra kezdte.
1, 2, 3...
Félig mezítelen szolgáló leány lépett a tűzhöz. Melengedte a lábát, amely megfázott a konyha hideg kövén. Szeme rátévett a csapzott hajú, kócos szakálló parasztra.
Nini, mondta hirtelen, te is a Galileabeli Jézussal valál.
A tűz körül beszélgetők reá tekintettek az idegenre, de az idegen nyomban megfelelt.
Nem tudom, mit beszélsz, mordult reája. Te piszkos vászon cseléd!
A borostás képű Júdás lesütötte a szemét, és előről kezdte a számolást.
A szolgáló büdös parasztnak nevezte a kócos szakállót, a szakállas se hagyta magát, de már nem törődött a cívódásukkal senki se. mert új tanú lépett a tűzhöz.
Elmondtam, újságolta a tanúm, hogy azzal dicsekedett, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszédei semmiképpen el nem múlnak.
És mit mondtak az írástudók?
Nem mondtak semmit, csak a fejüket csóválták. Csak Kajafás kérdezte a názáretit, hogy így vagyon-e.
És a názáreti?
Olyan halavány, mint a fehérített vászon, egy szót se szólt még mióta bevitték.
És a gyomorrágásban szenvedő ismét összezavarodott. 24, 27, 24, és újra kezdte. 1, 2, 3.
Sok tanú jött még ki egymás után, a tűzkörülölők sokszor felindultak a fölháborodástól. Mégis a legnagyobb szörnyűködés akkor támadt, mikor egyik elmondta, hogy a názáreti Jeruzsálem pusztulását is profétálta.
Jeruzsálem, kiáltotta a katona. Ameddig mi itt vagyunk, addig ugyan profétálhatja. Márpedig itt maradunk, mert a császárok hatalma vég nélkül való. De látjátok, most már ti is látjátok, ugye, hogy a császár ellen lázít.
Egy másik szolgáló szemterenkedett a tűzhöz.
Elbámult, tátott szájjal, nem értette, miről beszélnek.
De hogy a názáreti nevét hallotta, rámutatott a kócos szakálló parasztra.
Ez is a názáreti Jézussal vala, mondta az ott lévőknek.
Én, hüledezett a paraszt, hiszen én nem ismerem azt az embert.
A borostás képű Júdás megint előről kezdte az ezüst siklusok számolgatását. Aztán egyszerre ketten léptek ki a teremből.
Mi voltunk a főben járó tanúk, dicsekedtek a tűznél. Minket hagytak utoljára.
Hát mit vallottatok?
Azt, hogy a názáreti azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. 3 nap alatt, kiáltott a római. Ez aztán szemtelenség.
Hanem a főpap se hagyta magát, ugye?
Nem bizony, mondták egyszerre a tanúk.
Fölugrott, aztán megkérdezte a názáretitől, hogy hallja-e, milyen tanúbizonyságot teszünk ellene.
Hát aztán?
A názáreti hallgatott, de Kajafás nem hagyta. Azt mondta neki,
az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus.
Erre a názáreti csak azt mondja.
Te mondád.
A főpap megszagadta a maga ruháit, és mondá, hogy nincs szükség többé bizonyosságra. Ez az ember Istent káromolta.
Hát aztán?
Aztán a vének azt mondták, hogy méltó a halálra. Szembe köbdösték, arcul csapdosták, botokkal verték, mi is ütöttünk rajta egy párat. Hanem a legügyesebb volt egy poroszló. Az bekötötte a názáreti szemét, arcul csapta, aztán azt mondta, profétáld meg nekünk, Isten fia, kicsoda az, aki üt téged?
A híradásnak megörültek a tűz körül üldögélők. A római katona szívből nevetett.
Ó, az aztán értette a módját, kiáltotta. Az, aki bekötötte a szemét, huncut fickó lehet.
Júdás most már befejezte a számlálást. 30, 30, 30, mondogatta dermedő tagokkal. És fölállott, hogy elmenjen.
Nyilván azért, mert már tudta a názáreti végét.
Málkus még mindig a füle helyét szorongatta. Most, hogy bal felé fordult, hirtelen ráismert a tűznél melegedő kócos szakállóra.
Ez az ni, kiáltotta. Ez csapta le a fülemet, ez a sárga fogú ni.
Ott se voltam, színit se láttam, esküdözött a kócos paraszt.
Még kardod is volt, ott álltál a názáreti mellett.
Soha se volt nekem kardom, szegény halászember vagyok. Ekkor többen is mondották egyszerre.
Bizony hiába tagadod, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged.
De bizony én nem vagyok közülük való.
A rossz betegséges sem belém, a férgek rágjanak meg elevenen, ha ismerem azt az embert.
És amint ezt mondta, a háta mögött az olban megszólala a főpap kakasa.
A tűz pislákolt. Hűvös hajnali szél borzongott át az udvaron. És oszladozni kezdtek a fustélyosok, kíváncsiak, szolgák, poroszlók.
Lehajtott fejjel, meggörnyedve. Megindult a kócos szakálló paraszt is, mert fáradt volt, és nyilván aludni akart térni, hogy már megtudta a végét. És kimenvén az udvarról, a harmadik szomszédban, keservesen sírni kezdett. Senki se járt arra, senki se kérdezte, miért ontja oly sűrűn a könnyeit. A falnak támaszkodott. Nem is látta, hogy valakit himbál a szemközti görbe olajfa ágán a hajnali szél. A hintázó ember nyakán kötél, orra hajlott, sovány képe borostás, amíg élt, mindig gyomorrágásban szenvedett. És Iskariótnak, vagy Júdásnak is nevezték. Ez történt csütörtöktől péntekig.
Sík Sándor, Júdás. Keserű, dermet könnyel sír a nap, csillagok buknak, hegyek inganak, megvonaglik a vén föld dübörögve, száz hang üvölt, átkozott mindörökre. És földre vágta sikoltva magát, és üvöltött az egész éjen át. A 30 pénzt taposta két sarokkal, bomlott haját szaggatta két marokkal, az éles kőhöz verte vad fejét és köntösét őrülten tépte szét, mellén a húst véresre marcangolta, és fuldokolva roskadt le a porba. És fönn az égen, messze, magasan, vakító villám lobbant fagyosan, s egy hang mennydörgött át a dermet légen. Nincsen bocsánat, sem földön, sem égen.
Pákolic István, Péter. Sose olyan egyszerű a képlet. Éppenséggel föl is pofozhattad volna az okvetetlenkedő cselédet. Hisz a kertben is kardot rántottál, volt kurázsid, de már leckéd is. Mi, mikor, minek számít? Borsózott a hátad, mikor a kakas kiáltott, eszedbe juttatva a jóslatot, bírálva tagadásod. De mindig ez a válasz. Fölösleges lett volna, ha ott és akkor kiállasz. Szétzüllött volna a csapat, és se kovász, se só. Ki őrizte volna a kulcsokat? Sose olyan egyszerű a képlet. Taknyos kölyökként bőgtél, de feloldott szívedben minden keserűséget, a rettenetes felelősség, hogy van még dolgod, és csak a méltó jussot megszerezve feszíthetnek fejjel lefelé a keresztre.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Bárdosi Németi János, Dzsida Jenő, Görgei Gábor, Juhász Gyula, Pákolic István, Rónai György, Sík Sándor és Török Gyula műveiből. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Podlovik Lajos, Szegvári Menyhért, Pap Gabriella, Sárosi Kinga és Topolcsányi Laura előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott irodalmi összeállításunkat holnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Osztrák-Magyar Monarchia a boldog békeidők iránt nosztalgiáról és annak okairól beszél dr. Bartók Béla történész, az EKKE Történelemtudományi Intézetének docense. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a 350 éve született második Rákóczi Ferenc életéről, valamint a Rákóczi szabadságharc kirobbanásának okairól, kezdeti éveiről dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján Böszörményi Gergellyel készült sorozatunk utolsó részét adjuk közre. Ebben az epizódban a Magyar Örökség díj történetéről, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. A 15 órai híreket követően előbb meghallgathatják a Szent Háromnap című műsorunkat, majd 15:30-tól Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagy csütörtök liturgikus eseményeiről elmélkedik. 16 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Április 2-a az autizmus világnapja. A mai műsorból kiderül, hogy hazánkban átlagban minden századik gyermek autizmus diagnózist kap. Szó lesz a többségi társadalom hozzáállásáról, a szülők segítéséről, szolgáltatásokról, húsvéti programokról és terápiás állatokról is. Tabudöntögető beszélgetésünkben Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány vezetője beszél a fogyatékkal élők agresszivitásáról, az erre adott helyes reakciókról és az integrált oktatásban rejlő lehetőségekről is. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondót hallgathatják meg. 17:30-tól esti dicséretet hallanak. 18 órától előbb Jeremiás iralmait, majd szentmisét közvetítünk az utolsó vacsora emlékére az Egri Bazilikából. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálja. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.